Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Néhány kérdés érkezett egy héttel ezelőtt, és két héttel ezelőtt az első alkalommal is kaptam egy kérdést, amit a múlt héten otthon felejtettem. Remélem, hogy most itt van az, aki föltette ezt a kérdést. Két héttel ezelőtt a sorozat első alkalmával megemlítettem egy szociológiai vizsgálatot az Oxfordi Egyetem szociológusai végezték, több mint 80 kultúrát néztek át, jelenlegit is, meg történelmieket is, abból a szempontból, hogy van-e valamilyen összefüggés az erkölcs, főleg a szexuális erkölcs és a kultúra vitalitása, életre valósága között. És hát az eredmény sommásan az volt, hogy az a kultúra volt életképes és még sokáig fennmaradó, ahol szigorú volt, főleg a szexuális erkölcs. Ahol ez fellazult, az legkésőbb a harmadik generáció után erőteljesen hanyatlani kezdett. A legismertebb példa erre Róma. Ugye a római birodalom kultúrája szépen föllazult a császárság idején, és hát el is bukott. Na most a kérdés az, hogy szerint a vizsgálat szerint, ha hanyatlik az erkölcs, hanyatlik a kultúra, melyek a kultúra hanyatlásának a jelei? Hát a jelei azok, hogy egyfajta dekadencia jelenik meg, igazán nincs életcél, jó mód van, vagy ketté válik a társadalom gazdag és nagyon szegény rétegre. Hát ma Magyarországon e felé tartunk erőteljesen, és a művészetben is meglátszik ez. Nem lehet látni az előremutató, a serkentő jeleket, tehát nincs jövőkép a kultúrában. Tehát egyre kevesebben hiszik azt, hogy van még hová menni. Na most a Róma esetében ugye az első században jelent meg az a jelszó, ami ma nagyon aktuális, a carpe diem, élvezd a napot. Más szóval még költőiben szakítsd le minden pillanat virágát. Hát elég talán a Beatlesre utalni. Ugye néhány évtizeddel ezelőtt voltak ők a csúcson, és hát arról énekeltek vidáman, hogy semminek nincs semmi értelme. Hát ez a folyamat csak tovább ment azóta. Úgyhogy sajnos hanyatló kultúra korszakát éljük. Na ezen kívül is van néhány kérdés még. Melyik igével támaszhatom alá, hogy Isten a szexet a házasságon belül adta, és nem pedig házasság előtt? Múltkor úgy fogalmaztam, hogy nem a házasság előtt, nem mellette, nem utána, benne van a helye a szexnek. Külön olyan ige nincs, ami ezt így megfogalmazná, ahogy a kérdező szeretné, ugyanakkor egyértelmű, a szexre történő első utalásból, az pedig az 1 Mózes 2.24 úgy hangzik, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Megelőzi két fontos tényező, az egy testé válás, a szexuális közösség megjelenését, mind a kettő az elkötelezett kapcsolatra utal. Elhagyják a szülőket, függetlenné válnak a szülőktől, elhagyja a férfi apját és anyját, komoly döntés születik az egymáshoz való ragaszkodása, ragaszkodik feleséghez, és ezután lesznek ketten egytes. A mai gyakorlat sokszor éppen a fordítottja ennek, lesznek ketten egy test, kipróbálják a szexet, és utána esetleg úgy döntenek, hogy önálló életet kezdenek. Hát úgy gondolom, hogy ez az egyértelmű bibliai alapja ennek. Na most, ha végigolvasuk a Szentírást, végig azzal találkozunk, hogyha házasságon kívül történt szexuális kapcsolat, azt bűnnek ítéli a Szentírás. Leír olyan eseteket is, amikor jó folytatás következett majd, de Isten ítélete elérte az illetőt. Gondolok például Dávidra, aki házasságon kívüli szexuális kapcsolatot teremtett Betsabéval, de még korábbra is visszamehetünk, Júdára például, aki a menyével élt szexuális életet, azt hitte, hogy prostituált. Talán ismerjük ezt a történetet. Ennek is megvolt az ítélete. Nem találunk olyan bibliai történetet, amely ezt helyeselni, de a szexualitásra vonatkozó első utalásból ez világos. Azon kívül a példabeszédek könyvében találunk még komoly figyelmeztetéseket. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a példabeszédek 5. fejezetét, ahol figyelmezteti a fiatal embert a bölcsesség, hogy ne szórja szét a kincseit, a forrásait ne eressze ki az utcára, óvja az idegen asszonytól, a magad kútjából igyál vizet, írja. Hát lehetne ezt az igét is idehozni esetleg igazolásul. Következő szédulán 2 kérdés is van, de tulajdonképpen összetartozik a kettő, úgyhogy mind a kettőt felolvasom. Meddig terjed a férj erkölcsi felelőssége a felesége tettei, döntései kapcsán? Ha hívő feleség válni akar, mi a hívő férj végső kötelessége? Engedje el feleségét. Második kérdés. Házasságtörők nem öröklik Isten országát. Hívő ember válása az üdvösség elvesztése is, kérdezi. Hát mégsem teljesen összetartozó 2 kérdés, akkor az elsőre szeretnék először koncentrálni. Úgy gondolom, hogy a férj erkölcsi felelőssége maximális, de ez nem azt jelenti, hogy zsarnoka a feleségének. Mert a férj vezető szerepe nem azt jelenti, hogy megmondtam, punktum, kész, fogadj szót. Ugye amikor az Efézus 5-ben a házasságról olvasunk, az első mondat úgy hangzik, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát mind a két félnek szól ez a felszólítás, majd később a feleségnek újra mondja, 2:10-ben is. A legtöbb bibliafordítás úgy adja ezt vissza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, de az eredeti szöveghez közelebb áll ez, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Majd a 6. fejezetben a gyerekeknek, azután a szolgáknak használ egy másik görög szót. A házastársoknak a hypotasszó szót alá rendelni, a német biblia visszaadja untertán vagy unterordnung kifejezéssel. A 6. fejezetben a gyerekeknek gehorszám szót fogadni, a hőrenige odahallgatni, aláhallgatni, az van benne. Tehát ez nem szolgai engedelmesség. A vezető funkció egyértelmű, hogy a Jézusi vezető funkció. Az Efézus 5-ben azt olvassuk, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat. Krisztus a főnök, aki életét adja. És ő nem zsarnok, hanem életét adja Na nem mártírhalált kell halni a feleségért, nem kell megijedni, ez lenne a könnyebbik. Ugye romantikus lelkű férfiak számára, hanem az életét adni, ami azt jelenti, hogy figyelmét, törődését, idejét adni a házastársáért, azt tud jól vezetni egy céget, vagy egy vállalatot is azt tud vezetni, aki szellemi energiáit, idejét, sokszor fizikai erejét is beleadja a vezetésbe, szolgálja az intézményét. Ahogy Jézus szolgálta a kis tanítványi csapatot is, megmosta a tanítványok lábát, férfiak, mosátok meg feleségetek lábát. Na most jelképes ez természetesen. Van olyan felekezet, ahol ezt gyakorolják, de ne azzal menjetek haza, hogy akkor otthon elő a mosdót állat, és gyorsan ezt csináljuk. Tudnék, ez is könnyebb lenne, mint amit ez üzen, ez a jelkép. Ugye, tehát tulajdonképpen szolgai munkát kell végezni. A rabszolgák végezték el a vendég lábá, poros lábának a megmosását. Tehát ilyen a férfi szerepkör, csak semmi császárkodás. Hát ennyit a felelősségről. Na most a másik kérdés, nagyon izgalmas. Igen, benne van a Bibliákban, hogy házasságtörők nem örökölhetik Isten országát, nem csak a házasságtörőkről mondja, nem csak a paráznákról mondja. Egész felsorolás van. Jelenések könyvében felsorolja, hogy kik nem mennek be a mennyei Jeruzsálembe. Az egyik korintusi levélben valószínűleg erre gondolt a kérdező, szintén van egy felsorolás. Egyik ez. Ha figyelmesen elolvassuk, rájövünk, hogy nem mehetünk be. Senki nem mehet be a mennyek országába a cselekedetei alapján. De bemehetnek a paráznák is, a házasságtörők is, ha elfogadták a bűnbocsánatot, és abba hagyták ezt az életvitelt. A házasságtörő asszonynak azt mondja Jézus, én sem ítéllek el, Károli szerint én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezz. Mert így tessék ezen gondolkodni. Na most mi van, ha válni akar? Pál apostol azt írja az 1 Korintus 7-ben, ha hitetlen fél válni akar, ám váljék. Na most lehet, hogy hívő az illető, de ez a tette hitetlen tett. Most a legtöbb esetben, amikor tönkre megy egy házasság, és a válás gondolatával foglalkoznak, esetleg meg is lépik. Általában mind a kettő sáros. Tehát jó az embernek megnézni a saját felelősségét. Nem egy olyan esettel találkoztam, nem egy olyan beszélgetésem volt, amikor kiderült, hogy azért történt, nem csak válás, házasságtörés is. Mert a másik kezdeményezte nem az egyik fél házasságtörését, hanem úgy elhanyagolta, úgy hátat fordított neki, hogy ezzel sodorta bele a bűnbe. Tehát ne siessünk a kődobálással, hanem nézzük meg a helyzetet, álljunk Isten elé, ne a másik bűnét valljuk meg, hanem a magunkét. És keressük azt, hogy mi az én felelőssége. Hát ennyit ehhez. Hát remélem, hogy kielégítő volt ez a válasz. Lépjünk tovább, mert van még két cédula. Nagy papír, kicsi kérdés, de két kérdés van. Melyik a nagyobb hiba? Egy. A testi kapcsolatért előrébb hozni a házasság időpontját, hogy az első együttlét a házasságon belül legyen. Hát ez az egyik lehetőség. Második, ha az első együttlét a később megkötött házasság előtt, de a leendő társal történik. Én azt gondolom, hogy a helyes válasz egy harmadik dimenzióban van. Tudnék, ha annyira sürgős a testi kapcsolat, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy van-e közös jövőtök? Ha van, akkor meg lehet várni az esküvőt, amiatt nem kell előrébb hozni. Aki nem bírja ki, annak később is problémái lesznek. A házasságban többek között, most lehet, hogy meglepő, amit mondok, szükség van önmegtartóztatásra. Hogy? Vannak olyan élethelyzetek, házasságban is, amikor a pár nem tud nem életet élni. Például ifjúsági munkások táborban vannak, ott nem lehet. Vagy az egyik beteg, esetleg tartósan, akkor is önmegtartóztatásra van szükség. Valamelyik külföldre utazik, több hétre a párja nélkül, és ha nem gyakorolta be az önmegtartóztatást, akkor nehezebb helyzetbe kerül. Úgyhogy emiatt ne tegyétek előbbre a házasságkötés időpontját, de bírjátok ki. Aki nem bírja ki, az nem alkalmas igazán a házasságra, meg lehet bocsátani természetesen. Az a férfias dolog, aki tud parancsolni az ösztöneinek is. Aki nem tud parancsolni az ösztöneinek, azzal szóba állni sem érdemes. Most többnyire a fiúk szokták sürgetni ezeket a dolgokat, és úgy tűnik, hogy ez egy férfias dolog. Úgy gondolom, nem férfias dolog. Kik nem bírják ki? A kutyák nem bírják ki, bocsánat. Azok, ha tüzel a nőstény, akkor átrágja a kerítést, és nincs előtte akadály. Hát az ember azért más. Na most a másik, hogy az együttlét később megtörténő házasság előtt, de a leendő társal történik. Igen, a leendő társal, de ne előtte. Múltkor igyekeztem elmondani, hogy nincs mit begyakorolni, nincs mit kipróbálni. 2 méteres svéd és 1,5 méteres pigmeus tud nem életet élni. És aki nem érzi az, hogy összeillünk-e egy érintésből, vagy a másik illatából, az attól sem fogja érezni, hogyha összefekszenek és nem életet élnek. Azt lehet tudni. Lehet tudni az aktus nélkül is. Hát ennyit erről. Még egy kérdés van. Mi a véleménye a vegyes házasságokról? Na, ha csak idáig olvasom, akkor ugye az arra gondolok, hogy katolikus és református, vagy evangélikus és baptista. Nem erről van szó. Alatta ott van, hogy európai nő, afrikai férfi. Még egy variáció, európai nő, arab férfi. Lehetne ezt még sokáig variálni. Itt arról van szó, hogy különböző kultúrából jöttek, mindenképpen nehézséget okoz, de nem legyőzhetetlen nehézségeket. A legfontosabb az, hogy azonos hiten legyenek. Ugye a Pál apostol úgy írja ezt, hogy ne legyetek hitetlennel Felemás igába, fogalmazhatom úgy, ezt úgy is, hogy azonos legyen az értékrendetek. Ha neked az élet Krisztus és a másiknak a foci, akkor nem azonos az értékrendetek. Mi van a centrumban, mi van a szíved közepén? Ez a kérdés. Na, a válaszok megtörténtek, most szép zenét fogunk hallani. Bach c-moll cselló szvittjéből az első preludium tételt fogjuk hallani, aki Brácsán előadja, Novák Éva, zeneakadémiai hallgató. Majdnem művész, de a játék az lehet, hogy az lesz. Thank you. azt hiszem, hogy a majdnem művészből a majdnem szót zárójelbe teszem. Nagyon szép volt, igazi prelúdium, bevezetés ahhoz, ami most következik. A szingli jelenség a mai témánk, vagy ahogy a meghirdetett programban szerepelt, hogy vajon szingliként kényelmesebb és olcsóbb. Ez a szép komoly zene után nekem egy vicc jut eszembe, kedves zsidó vicc, de nincs benne semmi antiszemitizmus, ezt szeretném hangsúlyozni. De Kohn elmegy a rabbihoz, és mondja neki, hogy rabbi lében, olyan szép lánya, Grünék Zália, és azt mondják, hogy nyert is a lotton. Mit tegyek? Vedd el, fiam! Egy hét múlva újra megjelenik a rabbinál Kohn, hát mégsem olyan szép lánya, Grünék Zália, és azt mondják, hogy nem is igaz, hogy nyert a lotton. Mit tegyek? Hát akkor ne vedd el, fiam. Következő héten megint megjelenik Kohn a rabbinál, de rabbi lében mégis szép ez a Zália. És azt mondják, mégis igaz, hogy nyert a lotton. Mit tegyek? Hát akkor vedd el, fiam. Megint eltelik egy hét, újra megjelenik a rabbi lében. Nem tetszik nekem a Zália. Azt mondják, mégse igaz, hogy nyert a lotton. Mit tegyek? Térj át, fiam. Megdöbben erre Kohn. Rabbi, ezt te mondod? Igen, térj át. De miért? Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdésen. Minden esetre az látszik ebből, hogy néha nem is olyan könnyű dönteni a házasságról, megházasodjak, ne házasodjak, mit csináljak, de nem tudom, hogy a szinglik prototípusa-e ez a viccben szereplő Kohn, de a házasulandó legény Nibba ladájában ez a legény az igen. A versmondónk ma nem tudott eljönni, úgyhogy helyettesíteni fogom. Hallgassuk meg. El kéne indulni, meg kéne házasodni, de még az a kérdés, kit kéne elvenni. Kit kéne elvenni. Ha kisasszonyt veszek, nem tud szőni fonni. Jaj, de szégyen nekem pénzért gatyát venni. Pénzért gatyát venni. Ha fiatalt veszek, mindig táncolhatnék. Nem bánja az ura, akármit is ennék. Akármit is ennék. Ha öreget kérek, az mindig szomorú. Annak minden szava egy égi háború. Egy égi háború. Ha gazdagot kérek, mindig csak azt hánja, hogy az enyémből élsz, ebatta hitványa. Ebatta hitványa. Ha szegényt megkérek, avval mit csináljak? Egy kódusból kettő, tehát miért csináljak? Tehát miért csináljak? Istenem, Istenem, ugyan mit csináljak? Legénykedjem-e még, vagy megházasodjak? Vagy megházasodjak. Azaz egy reménység táplál, ezután is jó lesz a legénység nekem továbbra is. Nekem továbbra is. Hát eddig a vers. Gondolom, hogy mindannyiunk előtt ismert az, hogy napjainkban fiatalok tömegesen óckodnak a házasságtól. Gyülekezeteinkben is ezt látjuk. Nem kötnek házasságot. Ugyan miért? Miért nem vállalják a házasságot? De itt rögtön az a kérdés merül fel, hogy ki számít szinglinek? És itt idézünk valakit, Pál apostolt, úgy tudjuk, hogy ő nem élt házasságban. Vajon szingli volt Pál apostol? Az ő egyik leveléből származik ez az idézet, az első korintusi levélből, azt írja, hogy a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Hát ez a Pál apostol még pártolja is a szingli életformát. Töprengjünk rajta egy kicsit. Nem kell sokáig töprengeni. Hadd mondjam el azt, hogy az első korintusi levél akkor született, amikor a korintusi hívők keresztény üldözés előtt álltak. Erről nem szabad megfeledkezni. Ezért tanácsolja ezt. Könnyebb megállni a hitben, könnyebb visszautasítani a kísértést annak, akinek nincs családja. Könnyebben rá lehet venni azt, hogy imádja a császár szobrát, akinek családja van. Félti a gyerekeit, félti a feleségét. Nem azt mondja, hogy ne házasodjanak meg, de könnyebb lesz. Könnyebben megálljátok a sarat anélkül, mert nem egy szingli mondja ezt a korintusi hívőknek. Na, van egy másik, jól ismert bibliai hős, itt látjuk Jeremiás próféta, ez éppen Rembrandt festménye Jeremiásról, itt a éppen nagyon bánkódik Jeruzsálem pusztulása miatt. A honfitársainak egy részét, mégpedig a tehetősebbeket, a vezetőket elhurcolták Babilonba. Ott maradt Jeruzsálemben a szegény nép. A Babilonba hurcolt foglyoknak írja ezt, hogy házasodjatok. Szülessenek fiaitok és leányaitok. Ugyanakkor Jeremiásnak nem volt házastársa. Ha figyelmesen végigolvassuk a könyvét, rábukkanunk arra a fejezetre, ahol Isten mondja neki, hogy ne kös házasságot. Isten jól tudta, hogy mi vár Jeremiásra, milyen sors vár rá. Még egy asszony is túl sok lett volna annyi szenvedéshez. Börtönhöz, pöcegödörhöz, élete végén a kettőté fűrészeléshez. Nem olyan szolgálatot, speciális szolgálatot kapott Jeremiás. De Isten eredeti terve az, hogy az ember házasságban éljen, hiszen az első híradás az ember teremtéséről úgy szól, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Hát akkor ki a szingli? Gondolom, hogy megállapodhatunk abban, hogy sem Jeremiás, sem Pál nem szingli. Akkor kicsoda? Az a szingli, aki a házasság és a gyermeknevelés felelősségének a terhe elől menekül. Aki nem vállalja ezt a felelősséget. Nem egyszerűen az a szingli, aki egyedülálló. Nem. A vízválasztó. Nem a házasság és az egyedülálló életforma között van, hanem az önzésből fakadó felelősség elhárítás és a szeretetből fakadó felelősség vállalás között. És most gondoljunk vissza megint Jeremiásra és Pál apostolra. Felelősség vállalásukhoz tartozott ez is, hogy nem kötöttek házasságot. Nem okoztak még egy embernek, esetleg még gyerekeknek is hasonló szenvedést. Olyan szolgálatot kaptak. Tehát nem szingli, sem a szerzetes. Azokra a szerzetesekre gondolok, akik Isten elhívásából lettek azok, sem az a társkereső, aki nem talált hozzáillő házastársat. Ez nem szingli. Mi indít arra sok fiatalt, hogy a szingli életformát válassza? Mi ennek a valódi oka? Néhány okot nézzünk meg. Az első az, hogy a mi korunkban alapvető szükségletek kielégítésére házasságon kívül is van lehetőség. Könnyebb maglegénynek lenni, hiszen vannak félkész ételek, van mikrosütő, meg lehet mindent oldani azért, hogy valaki főzzön, nem kell házasságot kötni. Takarítás lehet, hogy pénzbe kerül, de nem olyan sokba. A szexhez is hozzá lehet jutni, házasságon kívül is. A nők napjainkban anyagilag függetlenek lehetnek, tehát nekik sem kell azért férhez menni, hogy valaki eltartsa őket. Kérdés az, hogy egyedül ez-e az oka annak, hogy valaki a szingli életformát választja. Van itt egy másik. A szinglinek nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Hát én már 46 éves házas vagyok, fiatal házas koromban összejártunk néhányan fiúk, mindannyian úgy kezdtük, hogy nem éltünk házasságban, aztán úgy sorra mindannyian belekerültünk, az egyik barátunk nagyon sokáig kitartott. Tudományos pályán volt, ma is ott van, és hát úgy irigykedve néztük, amikor elmondta azt, hogy hát a hónap elején fölveszem a fizetésemet, beteszem ide a zakom belső zsebébe, abból költök folyamatosan, és ami a következő fizetésig megmaradt, azt beteszem a takarékba. Hát irigykedve néztük, mert mi ezt nem tudtuk megcsinálni. A hónap vége felé összeszedtük a használt üvegeket, és visszaadtuk, hogy valahogy kihúzzuk. A következő fizetésig meg hasonló manővereket végeztünk. Abban az időben úgy arányaiban jobban fizették az üres flakónokat, mint mostanában. Hát aglegény volt. Hát aztán nem sokáig. És attól kezdve nem mondott ilyen történeteket. Ő sem. De hát nem kell alkalmazkodni senkihez. Én nem tudom, hogy akik már házasok, gondolom, hogy olyanok is vannak itt. Néha előfordulnak sajátos problémák. Még mindig nem jött ki a fürdőszobából. Csak egy fürdőszobánk van. Még mindig nem tudott elkészülni, pedig már sietni kellene. Nem tudom, hogy melyik fél az, aki lassan szokott elkészülni. Már megint nem lehet tudni, hogy mennyi pénzt keresett. Jó, bízom benne, becsületes, de nem emlékszik, hogy mire költötte. Állandó problémák vannak. Meg vett valamit útközben, hát mi a csodának kellett pont azt venni. Tehát állandó problémák vannak, egyedül könnyebb, az ember akkor kell föl, majdnem, amikor akar, hát nem egészen, hogyha munkába kell menni, meg nem zavarja senkinek se a horkolása, nem mondta, hogy horkolni szokott, és még tagadja is, azt mondja, hogy ő ilyet nem szokott csinálni. Tehát vannak nehézségek, amikor az ember valakivel együtt él. Egyedülálló korában csak táborban tapasztalt ilyeneket, hogy valamelyik szobatársa hajnalban nejlon zacskókkal kezd zörögni, és akkor közben arra gondol, hogy én Gábriel arkangyalnak fogom javasolni, hogy az utolsó ítélet napján a harsonák helyett nylon zacskókat használjon, mert attól még a halott is föl kell. Na hát az ilyen problémák mind a házasságban adódnak, tehát mindenképpen könnyebb, és hát ha még gyerek is születik, és mindig akkor bők, amikor nem kellene neki, és nem érti meg, hogy nem most kell neki bőgni, meg hát ugye hiába mondom a férjemnek, hogy most neki kell fölkelni, Hát mire fölrázom már, annyira fölébredek, hogy akkor már inkább én megyek a gyerekhez. Tehát nagy terhek vannak egy házasságban. Nos hát mindezt meg lehet úszni. De mi áll mögötte? Egy szóval az önzés. Ahogyan Pál apostol ír erről, az kissé keményebb a második Timóteusi levélben, az utolsó idők fiataljairól ír, akkor azt írja, hogy dicsekvők, gőgösek, Isten káromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, és lehetne sorolni. Lehet, hogyha ezt a felsorolást olvassuk, egy kissé sértőnek érezzük, de hogyha elcsöndesedünk felette és belegondolunk, akkor rájöhetünk arra, hogy azért ez igaz. Legalábbis természetes hajlamainknál fogva ilyenek vagyunk. Most a többes szám első személy nem véletlen részemről. Igen, azt gondolom, ilyenek vagyunk, ilyen a mi emberi természetünk. Ebből kell nekünk meggyógyulni. Ebből kell valahogyan kiemelkedni. Jézus Krisztust követve lehet ebből kiemelkedni. Magától nem megy. Hát ez még csak két pont volt, mi a harmadik? A legtöbb fiatal erre szokott hivatkozni, ami itt olvasható. A szülők nemzedékének életpéldája nem teszi vonzóvá a házasságot és a család életet. Néhány kedves rajzot látunk itt, Gáléva rajza valamennyi. Ha nézzük a szüleinket, mit látunk az életükben? Hát például itt látunk egy anyakirálynőt. Ő irányítja a családot. Tudja, hogy hol kell a fővárost megalapítani a konyhában, mert onnan lehet legjobban irányítani. Büszkén, egyenes derékkal ül, és talán a korábbi zsarnok volt, aki most itt a lábainál hever. Mi a neve? Van egy népszerű neve. Itt súgják nekem, hogy Papucs. Nem tudom, mondtam-e már azt a mennyei anekdótát, hogy milyen feliratok vannak a mennyországban a kapukon? Még nem? A Bibliában ne keressétek, ott nincs benne. Az egyik kapu felirata: valódi férjek. A másik kapu felirata: papucs férjek. A papucs férjek kapuja előtt hosszú sor kígyózik. A valódi férjek kapuja előtt egy ember áldogál. Nosza egy mennyei riporter rögtön odalép ahhoz az egyhez, megszólítja: Uram, hogy lehet, hogy ott olyan sokan állnak? Ön miért állt ide? Az illető vállat von, nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Na most, ha ezt látják a gyerekek, ezt látják a fiatalok, hát ugye meggondolják, nem kívánatos a dolog. Na aztán van itt egy másik rajz. Mit csinálnak? Kommunikálnak? Nem hiszem, hogy ez megfelelő kifejezés. Inkább háborúskodnak. Az igazi kommunikáció a házasságban szeretett közlés. Itt az nincs. Mindenki a maga igazát hangoztatja itt az asztal fölött, és mi van a gyerekekkel? Itt reszketnek összebújva az asztal előtt. Hát ebből nem kérünk. Igen, átéltük ezt a szüleink életében. Mi nem óhajtjuk ugyanezt. Na de hát a mi családunkban nincs ilyen, hát mégiscsak meg kéne házasodni, vagy férhez kéne menni. Na de visszagondolok arra, hogy anyámnak milyen volt az élete. Ugye itt van éppen bevásárlás után közvetlenül. Hát volt neki három gyereke, a legtöbb baj ezzel a szakállassal volt, akit itt a hátán cipel. Hát az egyik úgy tesz, mintha emelni a szatyrot, a másik húzatja magát. Hát nem kívánatos. Ez sem. Mi van itt még? Hát ez egy nagyon szép család. Elfoglalt apa, akit nem hagynak dolgozni a gyerekei. A felesége éppen át akarja adni a csecsemőt, igazán te is foghatnád egy darabig, csak böfisztetni kell. De pont most, amikor éppen belezavartál ezt a mondatot, már nem tudom megfogalmazni. Jó, hát amikor ez a rajz készült, akkor még nem volt annyira elterjedve a számítógép. El tudok képzelni egy másikat, a számítógép előtt ül, és nem lehet megzavarni. Hát akkor kezdheti előről. És nem csoda, hogy az asszony féltékeny lesz a számítógépre. Hát sokféle viszontagság van még ezen kívül is. Miért csináljam ugyanezt? Ezt gondolják sokszor fiatalok. Aztán van még más oka is. A darwini-freudi ideológia, amely szerint mi emberek magasrendű állatok vagyunk, más szóval ösztönlények, ezt elhittük. A 20. század első évtizedeiben ez a gondolat átitatta a közvéleményt, és a mai napig tart. Ez legalizálta az önzést. Hiszen olyan magától értetődő, hogy harc folyik a létért, és a természetes szelekció révén kerültünk mi emberek olyan magasra. Nekem vannak alapvető szükségleteim, azokat ki kell elégítenem. Én ösztönlény vagyok, és kicsoda a másik ember? Ösztöntárgy. Neki az a dolga, hogy az én alapszükségleteimet kielégítse. Ha ezt nem teszi, akkor nem tartom tovább. Gondolom, ezt a magyar nótát idéztem már, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is kelljen, felfőzze meg a vacsorát, úgy várja haza az urát, vagy ugyanennek a női variációját. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Igen, saját szükségleteink kielégítése miatt kell a másik, de hogyha már nem tölti be ezt a szerepét, akkor félre lehet tenni. Sőt, le lehet cserélni. Az ösztönlénynek ez a gondolkodása. Ide jutottunk. Miért nem vállalja a házasságot? Hát könnyebb anélkül. Már is van berendezett lakásom, jól megy a munka, megbecsülnek a munkahelyemen, van autóm, lehet, hogy lesz még egy feleség szükségtelen. Hát kellene egy bejárulni, majd fölhozza a vacsorát. A feleség nem jó, az fönn is akar maradni. Bejárul őtől, hamarabb meg lehet szabadulni. De van még valami, és úgy gondolom, hogy a mi korunkban ez a legfőbb ok. Legtöbbünk számára nem igazán tudatos ok, de megtanultuk Freudtól, van, amiben mélyen igaza van a pszichoanalízis megteremtőjének, megtanultuk tőle azt, hogy ami kiszorítottunk a tudatunkból, az nem szűnt meg létezni, ott dolgozik és hat. Korunk embere menekül a fenyegető valóság elől, mert a valóság félelmetes, annyi rossz dolog történik. Második világháború után én emlékszem rá, én már akkor is éltem. 10 éves voltam. Féltünk az atombombától, mert hallottuk, hogy 2 japán város így pusztult el. Ma már nem félünk, nem emlegetjük. Megszoktuk. A veszély nem lett kisebb. Ezt a tudást a tudat alá szorítottuk. A 60-as években hallottuk, hogy Heyerdahl kis nádból készült csónakjával megkerülte a földet, és jelentette, hogy olajfoltokat talált az óceánban. Megijedtünk ettől is, szennyezik a tengert. Most már nem ijedünk meg, pedig tudunk arról, hogy sok-sok tankhajó fölborult vagy kiukadt, az óceánok szennyezettsége sokkal nagyobb. Aztán hallottuk, hogy kiukadt az ózonpajzs. Az ultra ibolya sugarak akadálytalanul jönnek, károsítanak. De nem vagyunk képesek megállítani ezt a folyamatot, mert a szuperszónikus repülőgépek pusztítják az ózonpajzsot tovább is. Kozmetikai szerek is, az aerozollal működők. Már van globális felmelegedés. Emiatt várható cunamik. Várható a sarkok jegének az olvadása, az óceán vizének az emelkedése. De mindenre nem gondolunk. Menekülünk a valóság elől. Hová? Mesékhez. Nem akarunk felnőni, nem akarunk felelősséget vállalni. Gyerekek akarunk maradni. Senkit nem szeretnék megbántani. Nekem az a benyomásom, hogy napjainkban nagyon sokan szép, derék fiatalok olyan gyermekded módon gondolkodnak. Gyerekekre jellemző divat is terjed olykor. Ki az, akinek nincs, nem kell jelentkezni, szónoki kérdés, akinek nincs plüss állatkája otthon? Lehet, hogy a hátizsákról fityeg, lehet, hogy azzal alszik. Kabala állatként beviszi a vizsgára. Szorongatni lehet közben. Szerencsét hoz állítólag. Egy időben, régebben az óvodások játszottak ilyenekkel. Ma már a 20 éveseknek is van, sőt, még följebb. Hát úgy jó gyereknek lenni. Aztán itt van a másik dolog, a mesékbe menekülés. Belépni a titokzatos erők világába, ahol átváltozhatok. Legalább beleképzelem magamat ebbe, ez a Harry Potter. Igazán olyan szép életet él. Hol láthatatlanná válik, hol átváltozik valamivé, meg varázsol. Hát ha én is tudnék varázsolni. Milyen jó lenne, tudom, hogy nem lehet. De a mesék világába menekülök. Miért van akkora reneszánsza a mesének? Mindenféle okkult irodalomnak. A Harry Potternél színvonalasabb szépirodalmi műveknek is. Mint Cervantal Pendragon legendája, vagy Bulgakov Mester és Margaritája. Titokzatos világ. Menekülünk a valóság elől, mert a valóság nehezen elviselhető, félelmetes. Talán frissítőnek is jó. Elmondok egy történetet. Megsúgom, nem igaz, vicc, de jellemző. Arisztid arról hallott, hogy az a kastély ott, az az elhagyott kastély, kísértetek tanyája. Azt mondják, hogy éjfélkor ott kísértetek jelennek meg. Hát Arisztét, felvilágosult ember mondja, én azt nem hiszem. Hát akkor próbáld ki. Tölts el ott egy éjszakát. Jó. Megágyaznak neki a lovak teremben. Lefekszik. Lassan telik az idő. Kinéz az ablakon, fektében látja, hogy a hold bujkál a felhők között. Nagyon titokzatos. Aztán úgy éjfél felé a közeli falu templomának harangja elüti az éjfélt, és akkor észreveszi, hogy az ágy végében megjelenik öt ujj. Hát elővigyázatosságból maga mellé készítette a vadászpuskáját, úgyhogy most fogja a vadászpuskát, céloz, elsüti. Azóta sántít. Na most a történetből nem derül ki, hogy valóban voltak ott kísértetek, vagy nem. Arisztid nem hitt bennük, de azért mégis egy kicsit elhitte. Azt hiszem, hogy ez jellemző a legtöbb emberre. Hát azért lehet benne valami. Minden esetre ez a félig hit is elég volt arra, hogy kárt tegyen magában. Hát jó lenne teljesen megszabadulni minden ilyen félelemtől. Félelmetes a világ. Veszélyek vannak. Igen, veszélyek vannak. De van nekünk élő Istenünk, vagy nincs? Ha van, akkor bízhatunk benne. Akárhogy imbolyog ez a csónak, ha Jézus benne van, még ha úgy látjuk is, hogy éppen alszik, akkor is ott van. És nem kerülhetünk végzetes veszélybe. Nos hát ezen a táblán összefoglaljuk mindazt, ami eddig elhangzott, plusz van itt még valami az alsó sorban. Tehát fiataljaink elhárítják a házasság és a családi élet felelősségét. Miért? Több okot látunk. A szükségletek kielégítése házasságon kívül is lehetséges. Az egyedül élőnek nem kell másokhoz alkalmazkodnia. A szülők nemzedékének életpéldája nem teszi vonzóvá a házasságot és a családi életet. Azután a darwini-freudi ideológia legalizálta az önzést a közgondolkodásban, és végül a létbizonytalanság elfojtott tudata infantilizál, és az irrealitás világát teszi vonzóvá. Mi lesz ebből? Több lehetőség van, itt van középen a szingli, de van még két lehetőség, ezek se sokkal jobbak. Az egyik az, hogy házasságot köt, így keletkezik az infantilis férj, vagy az infantilis feleség, aki a családban egy a gyerekek közül, akire nem lehet számítani. Gondoljunk arra a rajzra, ahol ott az asszony hátán ült a szakállas. De vannak infantilis nők is, talán ők kevesebben vannak. A férfiaknál ez a ragály jobban terjed. A kis elkényeztetett asszonyka, akinek folyton fáj a feje, mindig olyankor, amikor dönteni kellene. Vagy valami fontos dologban lépni kellene. Vagy itt van a házasságban élő aglegény vagy vénlány, nyilvánvaló idézőjelben. Ez azt jelenti, hogy házasságban él ugyan, de úgy, mintha nem lenne felelőssége. Ott él. Valójában nem való neki a házasság. Ez lesz az utolsó táblán, úgyhogy hamarosan befejezem. Nézzük meg figyelmesen, mi van itt. Isten az embert házasságra teremtette. Ez a természetes életforma. Újra hangsúlyozom, ismétlem, ha valaki nem házasságban él, az a kivétel. Ne törekedj arra, hogy szingli legyél. Csak ha olyan küldetést kaptál, akkor, A házasság nélküli élet nem szentebb és nem magasabb rendű, mint azoké, akik házasságban élnek. Van ilyen tévhit is, hogy az szentebb, az nem szentebb. Isten így képzelte el az ember életét, hogy házasságban él. Sajnos néhány esetben engedetlenség Istennel szemben a házasságnak és a családi életnek az elhárítása. De a másik oldala meg az, hogy van, aki szeretne házasságot kötni, de nincs kivel. Mit tegyen? Jobb választ nem tudok adni, mint azt, hogy bízd Istenre. Ő tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ő szerez neked segítő társat, ha jónak látja. De abban legyünk biztosak, hogy az alapkérdés nem az, hogy házasság vagy nem házasság. Az az alapkérdés, hogy Isten házastársként vagy egyedülállóként akar megáldani. Igen, van olyan hivatás, ahol egyedülállóként szeretne gyerekeket, nem kap, aztán kap egy óvodai csoportot. Aztán el van vele. És néha nehezebb munka, néha nagyobb teher. De ne akarjunk teher nélkül élni. Föl kell nőni. Törekedjetek életkorúságra, bíztat az apostol. Hát légy tudatában annak, hogy sem a családi, sem az egyedülálló életforma önmagában nem tesz boldoggá. Az ember nem a házasságtól boldog, nem a szingli életformától boldog. Sem olyan igen nincs a Bibliában, hogy boldogok a házasok, nincs benne. Az sincs benne, hogy boldogok a szinglik. A több mint 100 boldog mondás mind arról szól, hogy azok boldogok, akiknek Istennel helyreállt a kapcsolatok. Bűnbocsánatot nyertek. Istenben akarnak meggazdagodni, mert lelki szegények. Gyönyörködnek az ő törvényében. És így tovább. A boldogság forrása Isten. Én köszönöm a figyelmet. Mához két hétre a témánk a homoszexualitásról szól. Nem csak homoszexuálisokat várok. De jöhetnek homoszexuálisok is. Már most szeretném mondani, hogy Isten szereti a homoszexuálisokat, ha a homoszexuális magatartást nem szereti. Ahogy minket is szeret, de a bűneinket ki nem állhatja. Tehát röviden ez lenne a lényege, két hét múlva ennek az alkalomnak. Hát a cím az érdekes, a globális felmelegedésről van szó, a társkapcsolatokban. Ugye a homoszexuálisokra kitalálták ezt a kifejezést, úgyhogy már nem merem mondani valakinek, hogy meleg szívű. Mert nem biztos, hogy azt jelenti, amit régebben jelentett. Most pedig Isten velünk viszontlátásra. És köszönöm a figyelmet. Köszönöm.